Egy kicsit korrigálnám azt az első mondatot, amivel köszöntöttem Önöket, illetve itt fölvezettem a bevezetést, mert emlékeim szerint csak a médiát neveztem meg a tájékoztatásban, mint felelőst, vagy akik nagy felelősséggel bírnak. És elsősorban Ági bemutatkozása kapcsán jutott eszembe az egyrészt, hogy természetesen több fóruma is van a tájékoztatásnak, nem csak a média, hiszen ott van az első és a legalapvetőbb a család, illetve ahol ez a gyermek megfogad, megszületik, illetve él. És még ami nagyon fontosnak tartok, hogy a tájékoztatás az, mint egyfajta kommunikáció, az nem csak szavakban rejlik, sőt, a legerőteljesebb tájékoztatás az, ami a tapasztalat, tehát a minta, amit egy gyermek kap a családban vagy a közvetlen környezetében. És ezt a mintát vagy támogatja, vagy éppen kitörli, vagy megpróbálja kitörölni esetleg a külvilág később. Az egyik kérdés, ami felmerült bennem, ez nem is kérdés, pontosabban gondolat, hogy ez a kerekasztal beszélgetés ugyanúgy felhozta ugyanazt a témát, amit a másik az előző alkalommal a másik teremben tartottunk, hogy a szavak ereje mennyire fontos, az, hogy mi hangzik el és hogyan. Ugye ezt említette Ági is, hogy a kommunikációban hoztad a példát, hogy mit és hogyan fogalmazunk meg, illetve hát Ilona is beszélt erről. És több gondolat is fölmerült bennem, kérdésként azt szeretném kérdezni Önöktől, illetve tőletek, hogy a saját tapasztalatok alapján van-e olyan tapasztalatotok, vagy tapasztalatuk, hogy akár társadalom szinten, akár saját környezet szinten vannak-e, biztos, hogy jó, nem mondom, tehát, hogy vannak-e olyan gátak, blokkok, amik megakadályozzák Önöket, vagy benneteket abban, hogy amit említett László is, hogy a saját hitedet, vagy a saját véleményedet, vagy a saját hitét, saját véleményét kifejezhesse. Erről van esetleg tapasztalatotok, vagy tapasztalatuk?
Akkor talán én elkezdeném, mint közszolgálati újságíró. Nekem tilos a saját véleményemet terjeszteni a közszolgálatban. Az én feladatom a kérdezés és a hiteles tájékoztatás. Ez nagyon nehéz feladat, mert ha mindenkinek van meggyőződése, mindenkinek van világlátása, de kötelességem a hallgatók szabadságát meghagyni abban, hogy a hallottak alapján a saját döntésüket meghozzák, de kötelességem hitelesen tájékoztatni, hogy ezt a szabad döntést meghozhassa. És ez legalább olyan nehéz feladat, mert hogy, ahogy mondtam, a 40 ezer abortusz megtörténik évente, és azok az emberek tényleg a hallgatók körében is ott vannak, a szerkesztőségekben is ott vannak, és a jogászok, orvosok és osztályfőnökök között is ott vannak, és ezek képezik az akadály, de nem csak ez az akadály létezik, erről nem tudom, hogy nektek van-e tapasztalatotok, vagy önöknek van-e tapasztalatuk. Az a mérhetetlen tabu, ami ezt a témát körülveszi, egy kommunikációs gátat okoz. Egyszerűen, tényleg vulgárisan fogalmazok, ciki a magzatvédelemről beszélni, ciki azt mondani, hogy szerintem a magzat ember, mert valami olyan furcsa levegő veszi körül az embert, amitől egy kicsit úgy leizzadunk, elhallgatunk, és inkább azt gondoljuk, majd holnap megmondjuk az igazat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a konferencia ezért is óriási lépés ezen a téren, mert jogosultságot kaptunk arra, hogy aki a magzatot embernek tekinti, az erről beszélgethessen egészen nyugodtan, anélkül, hogy bárkire rá erőszakolná a véleményét.
Köszönöm. Bocsánat, még szeretném itt megkérdezni a vendéget, és utána átadjuk a szót.
Akkor, amit én szeretnék mondani, hogy iskolában a legfontosabb egy bizalmi légkör kialakítása a diákokkal, szerencsére a kényes témák az a tananyag elején vannak. Tehát ugye már pár évet együtt vagyunk az osztállyal, és látjuk, hogy milyen az osztály, és ez eléggé megmutatja, hogy mennyire oldottan, mennyire őszintén, miről mennyire nyíltan lehet beszélni. Általában nem szokott avval gondolni, hogyha saját véleményt megfogalmazok, de persze nálam is fontos a objektív tájékoztatás, a szakmai tények elmondása, mi mellett mi szól, mi ellen mi szól. Erre viszont oda kell figyelni, és ezt az objektív anyagot kell számon kérni, természetesen nem a saját véleményt.
Mi családórákat tartunk havi rendszerességgel iskolákban, és mi is vagyunk nagyon sok önkormányzati iskolában, ahol ugye kicsit lehet, hogy más a szemlélet. Én annak örülök, hogy nincs külön nyelvezetünk egyházi iskolára és kormányzati iskolára, hanem van egy kialakult módszerünk, amivel átadunk valamit, ami érték. Nem ott kezdődik, hogy a mi saját véleményünket megfogalmazzuk. Én azért emeltem ki nagyon ezt a hiteles kommunikációt, jó szóhasználatot, hogy hiszem azt, hogy a közgondolkodást formálja. Tehát, hogy ezek a szavak, ezeknek az ereje. És hogyha most itt a tévhiteket hoznám be, hogyha arról világosítunk föl csak, és még semmi véleményt nem formáltam meg, hogy milyen tévhitek vannak bizonyos dolgokkal kapcsolatban maradva most itt az életvédelemnél, hogy mondjuk az óvszerre azt mondják, hogy az a biztonságos szex, de ha elolvassuk a hátulján, ott van, hogy egyik módszer sem véd 100%-osan sem a nemi betegségektől, sem a teherbeeséstől. Tehát ott van rajta, csak kiolvassa el azt az apróbetűs részt. És amikor mi, még nem mondom a véleményem, csak ezt kihangosítom, oda viszem, kivetítem, és megnézzük együtt, akkor már valamire rávilágítunk. Vagy amit említettem, fogamzás, beágyazódás. Nem kell, hogy a véleményem megformáljam, csak objektíven mondjam el, hogy 7 nap eltelik a kettő között. És akkor már, tehát mi sem erőltetünk rájuk a saját véleményünket, meg elképzelésünket, csak visszük a hiteles információt. Ugye Ilona azt mondtad, hogy kérdezel, mi pedig a pedagógiai módszertani eszközökkel, amiket itt most picit felvillantottam, nem mondtam, hogy nem szabad lefeküdni, csak végig gondoljuk, hogyha ez megtörténik, abból gyermek foganhat, mert még a sterilizáció sem 100%-os biztonságú védekezési mód, és akkor gondoljuk végig. Tehát én úgy szoktam a családóráink lényegét megfogalmazni, hogy próbáljuk segíteni a fiatalokat, hogy ne szokjanak le a gondolkodásról. Ugye a mai világunk mindent már majdnem készen ad nekünk, az ételeket előkészítve, stb. És nem szokunk arra rá, hogy valamit cselekmény van következménye. Ezt végig gondoljuk. És én úgy érzem, tehát 22 év van, ahogy mondtam, mögöttem ezen a területen, hogy én egyetlen helyzetre emlékszem, hogy olyan ilyen jellegű kritika ért, az egy egyházi iskolában lepődtek meg, hogy mi a házasságba helyezzük a szexet, de az önkormányzati iskolában, nyitottságban érdekli őket, hogy miért. És talán az mutatja, hogy mivel olyan a stílusunk ebben, hogy nem lenyomjuk a torkukon, hanem rávezetünk, elgondolkodunk, ehhez film, eszközök, minden, hogy már kezdenek kíváncsiak lenni a véleményünkre, na és akkor jön a mi véleményünk.
Köszönöm. Szeretnénk akkor lehetőséget biztosítani a kérdésre. Itt sajnos nincsen körbeadható mikrofon, úgyhogy arra kérem, hogy aki kérdezni szeretne, akkor álljon föl, ha lehet, és akkor úgy mindenki hallja. Illetve ha nem sikerül, akkor majd szívesen elismétlem a kérdést. És hogy elsősorban kérdéseket szeretnénk hallgatni az itt ülőkhöz, ha lehet. Tessék. Elmondaná a kérdést? Tehát akkor a kérdése az az itt ülő közvetlen Lászlóhoz, hogy ő mit gondol arról, hogy hogyan lehetne fellépni azért, hogy több egészségnevelés óra legyen, ez a kérdése. Nem tudom, hogy László erre tudsz-e
várni. Köszönöm a kérdést. Minden. Egyik, ami eszemet, hogy nem hangsúlyoztam, hogy Budapesten mi tényleg jó helyzetben vagyunk, és gimnáziumban meg pláne jó helyzetben vagyunk. Tehát én egyszer voltam tanéletemben szak középiskolában érettségiztetni, ilyen túl nagy rálátásom nincs, ilyen hébe-hóba tapasztalatok. Vidéken szoktam járni, szerencsére a családi kapcsolataim olyanok. Látom, hogy a fogyó gyerek létszám óriási gond ország nagy területén. Mi még tudunk válogatni, ez egy teljesen más helyzet. Amit tudnék még mondani, hogy a milyen kéttannyelvű iskola. Jelenlegi kormányzatán nagyon sokféle terv volt a kéttannyelvűséggel kapcsolatban, tehát a teljes megszüntetéstől a korlátok között engedésen túl, hogy legyen úgy, ahogy régen volt. És az iskolánk igazgatója a kéttannyelvű iskolák egyletének az elnöke. És tudom, hogy amikor úgy nagyon kritikus volt a helyzet, hogy igen komoly például a média kampányban fogott, ahol bemutatta a kétnyelvű oktatásnak az előnyeit. Tehát a újságírókkal beszélt, rádióban adott riportot, tévének adott riportot. Tehát biztos, hogyha hallatjuk a hangjunkat, és az ország közben megismertettünk valamit, az segíthet kormányzat vélemény formálásában. Amiben még látok esetleg jó lehetőséget, úgy hallottam, bár nincsenek megalapozott információim, hogy etikaoktatás minden évben kötelezővé akarják tenni. Ha ez így van, akár csak heti egy órában, akkor kell, hogy jusson idő egészséggel, párkapcsolattal kapcsolatos témákra. Úgy tudom, ötödiktől megy felmenő rendszerbe, tehát még nagyon sok idő, mire hozzánkig fölér, de legalább van esély, hogy valamikor odaér. Nem tudom, ebben sikerült-e válaszolni, hirtelen ennyi jutott eszembe.
Köszönjük szépen.
Csak a hit és erkölcstan, és az erkölcstan jön be ugye 13-tól, és felmenő rendszerbe tehát első ötödik, tehát kicsiktől is kezdik.
Köszönöm, tessék. Ó, kaptunk mikrofont.
Köszönöm. Én a Keresztes Ilonához kérdezném, hogy említette, hogy a újságíró ugye fontos elvárás, hogy objektív legyen, és hogy hiteles, és hogy hogyan lehet ezt az objektivitást a Népszabadságban, vagy akár az ön személyes, tehát hitvilágában összeegyeztetni azzal, hogy Isten létezik, és ez egy objektív valóság, és például kijelentette az Isten, hogy minden lélek az enyém, úgy az atyának, vagy az anyának lelke, mint a fiúnak lelke.
A Vendégháznál című műsor az gyermeknevelésről szól, tehát olyan témákat tárgyalunk, ami szülőknek szól, hogy abban segítsünk, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos dilemmáikra valamiféle választ találjanak, és ebben szakértők segítenek bennünket, pszichológusok, orvosok, tanárok, nagyon sok mindenki. És azt gondolom, hogy ebben a műsor folyamban igenis helye van annak, hogy a gyerekeknek, de nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek hitük is lehetséges. Hogy vannak hívő emberek Magyarországon, és erről is kell beszélni. Készült is ilyen műsorunk, ahol arról beszéltünk, és arról szólaltak meg a gyerekek, hogy amikor fölfelé tekintenek, és amikor úgy érzik, hogy az emberi erő kevés az ő kisebb és nagyobb problémáikhoz, akkor vajon mibe kapaszkodnak, és csodálatos válaszok születtek arról, hogy boszorkányok, tündérek és mindenféle rendű rangú angyalok, de maga a Jóisten, az mind a gyerekek pártján áll. És az is kiderült, hogy azok a szülők, akik esetleg az Isten létét nem képesek hinni, azok is valamit keresnek, ami segít abban, hogy az olyan feladatokat meg tudják oldani, amire az emberi erő kevés. Ennyit tudunk tenni.
Köszönöm szépen. Kérdés van-e még? röviden, jó? Köszönöm.
Igyekszem nagyon rövid lenni. Bőti Molnár András vagyok, orvos, és egy picit a szavak erejéhez kapcsolódnék, mert azt gondolom, hogy nagyon jó volt hallani azt a gyerek sírást, ami még csak nem is szó, de nonverbális kommunikáció, amit fölhangzott a főrendi teremben. Én azt hiszem, hogy csodálatos élmény volt itt lenni, az életről beszélgetni az ország házában, mert az országnak ez a legnagyobb problémája. És nagyon a föld alá van nyomva. Én azt gondolom, hogy az orvosoknak van felelőssége ebben, testületi felelőssége, vagy szakmai felelőssége, úgyhogy kicsit vitába szállok veled, kedves kollégám. Például Pusztai Árpádot szeretném hozni, aki Oxfordban genetikai kutató, és felfedezte, hogy a génmódosított krumpli az mindenféle bajokat okoz. Na most, ha bárki rákeres az interneten, megtalálja. Én azt gondolom, hogy ő, amikor kimondta, hogy ezt hitelesen kimérte, megtalálta és figyelmeztet, akkor egy nagyon fontos dolgot tett. Azt, amit én az egyetemen 20 évig úgy tanítottam bioetikából, hogy hiteles tájékoztatás. Az orvosnak és a tudósnak kötelessége ugyanúgy a hiteles tájékoztatás, mint a riporternek. Nem véletlenül segíti az Ilona munkáját sok-sok orvos vagy szakértő pszichológus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van felelősségünk, és ki kell mondanunk, amikor például az életet nem csak a magzat szintjén, hanem mondjuk a leendő élet szintjén kell védeni. Ha még van egy percem, akkor mondok egy viccet is. De ha nincs, akkor itt abba hagyom. Hogyan? Megkaphatom? Köszönöm szépen. Sokszor tanítottam az egyetemen azt, hogy mikor kezdődik az emberi élet. És akkor elmeséltem mindig azt a viccet, amit biztos sokan ismernek a jelenlévők, hogy az emberi élet kezdetét a katolikusok ugye fogantatásra teszik, a református lelkész azt mondja, hogy hát úgy körülbelül a harmadik hónap tájékán, vagy a hatodik hét tájékán, a rabbi azt mondja, hogy hát amikor majd kirepülnek a gyerekek, és a kutya is megdöglik, akkor majd kezdődik az én életem, és én meg mindig azt mondtam hozzá a végén, hogy hölgyeim és uraim, az emberi élet a fogantatás előtt sok-sok évvel kezdődik, amikor olyan kapcsolatok indulnak és keletkeznek, amelyek várják ezt az életet, amelyek megszülik ezt az életet, és fölnevelik és elindítják. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy az ország házában erről beszélgethetünk. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Röviden, csak nagyon röviden. Bocsánat, csak röviden, mivel megszólítottam, nagyon röviden reagálnék. Egyáltalán vitatkozunk, nagyon is egyetértünk, de én azt mondtam, hogy a személynek van felelőssége. Nem az orvostudománynak, azt nem lehet felelősségre vonni, hanem benne lévő egyénnek, de nem csak az orvosnak, hanem a társadalom minden területén lévő embernek. Bocsánat, csak ezt szerettem volna mindenképpen tisztázni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Így, hogy most megismertünk több utat, csatornát a tájékoztatásról, hiszen a tájékoztatás volt a témája ennek a kerekasztalnak, akár onnan indulva, hogy a család, az anya, a gyermek tájékoztatása óvodában, iskolában elhangzott, hogy ez mennyire fontos, és hogy milyen jó lenne ennek sokkal nagyobb teret adni, hogy erre legyen lehetőség, illetve a média képviseletében Ilonától ezt is megtudtuk, hogy milyen lehetőségei vannak, mint riporternek, és milyenek nincsenek. A doktor úrtól pedig a saját véleményét arról, hogy milyen fontos az egyén, a személy felelőssége. Én azt gondolom, hogy ennek a konferenciának ugye a fő vonulata az, hogy ne a szélsőségeket vegyük figyelembe, hanem egy középutat találjunk, és keressük azokat a lehetőségeket, hogy a különböző felmerülő problémák, nehéz helyzetek, krízishelyzeteknek mik lehetnek az okai, és ezekre az okokra megelőzést, prevenciót és segítséget nyújtani, találni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, és részt vettek ezen a kerekasztal beszélgetésen.
Bízom benne, hogy találtak, vagy tudnak hazavinni olyan gondolatokat, amit aztán tovább lehet gondolni, egymás között megbeszélni, és a résztvevő vendégeket pedig esetleg meg is lehet keresni, hogyha bármi dologban kérdésük van. A szervezők elmondták, hogy az életajándék.hu oldal az egy olyan oldal is, most is lesz is, hogy megpróbálnak több szervezetet, illetve olyan, akik itt voltak, vagy akik esetleg nem tudtak itt lenni, ezeknek lehetőséget adni a megjelenésre. Úgyhogy arra biztatom önöket, hogy keressék a kapcsolatot ezen keresztül azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, vagy személyekkel, akiktől esetleg segítséget tudnak kapni ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok önöknek.
Köszönöm.